Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink. Foglalkoztunk több alkalommal a Ferenc pápának a Gaudete et Exultate, örüljetek és újongjatok kezdetű apostoli buzdításával, amelynek a végére érünk, tulajdonképpen a mai napon be tudjuk ezt a buzdítást fejezni. Az életszentségről szól ez a buzdítás, és a végén arról beszél a Szentatya, hogy a küzdelem, az éberség és a megkülönböztetés hogyan segíti az életszentségnek az útját. Hogyan lehet tudni, hogy valami a Szentlélektől jön, vagy a világ lelkétől, vagy az ördög lelkétől erede? Egyetlen mód a megkülönböztetés. Nem csupán jó értelmi képességet és erkölcsi érzéket tételez fel, hanem ajándék, és amelyet kérni kell. Ha bizalommal kérjük a Szentlélektől, ugyanakkor imádsággal, reflexióval, olvasással, jó tanáccsal, erőfeszítéseket teszünk azért, hogy műveljük, minden bizonnyal növekedni tudunk e lelki képességben. Napjainkban igen szükségessé vált a megkülönböztetés képessége. Ma a mai élet ugyanis rendkívüli cselekvés és szórakozási lehetőségeket kínál, a világ pedig úgy kínálja ezeket, mintha minden jó és értékes volna. Mindenki, de különösen a fiatalok vannak kitéve az állandó zappingnak, azaz csatornaváltásnak. Lehetségessé vált egy egyidejűleg 2-3 képernyő között navigálni, interakcióba lenni különböző virtuális jelenetekkel. A megkülönböztetés bölcsessége nélkül a pillanatnyi irányzatok piacán könnyen bábokká válhatunk, írja a Szentatya. Ez különösen akkor válik fontossá, amikor valami újdonság jelenik meg az életünkben. Föl kell ismerni, vagy Istentől származó újbore, vagy a világ lelkének, illetve az ördög lelkének a megtévesztő újdonsága. A gonosz erői arra indítanak más esetekben, hogy ne változtassunk. Hagyjuk békében a dolgokat úgy, ahogy vannak, válasszuk a mozdulatlanságot, a merevséget, ezzel megakadályozzuk, hogy működhessék a lélek fuvallata. A megkülönböztetés nem csak a rendkívüli pillanatokban szükséges, vagy amikor súlyos problémákat kell megoldani, vagy alapvető döntést kell meghozni. A küzdelem eszköze, hogy jobban követhessük az Urat, mindig hasznos arra, hogy fel tudjuk ismerni Isten időit, az ő kegyelmét, ne tékozzuk el az Úr indításait, ne vesztegessük el a növekedésre hívó szólításait. Ez gyakran az apró, jelentéktelennek tűnő dolgokban mutatkozik meg, mert a nagy lelkűség az egyszerű, mindennapos dolgokban nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy nem szabunk határt a növekedésnek, a jobbnak, a szebbnek, ugyanakkor a kicsiségekre, a napi kötelességekre koncentrálunk. Kérek minden keresztényt, ne mulasszák el, minden nap a bennünket szerető Úrral való párbeszédben tartsanak őszinte lelkiismeret vizsgálatot. Ugyanakkor a megkülönböztetés azoknak a konkrét eszközöknek a felismerésére vezet, amelyeket az Úr szeretetének titokzatos tervében elrendelt, hogy el ne akadjunk a puszta jó szándékoknál. Itt egy utalás történik közben arra, hogy Loyai Szent Ignác sírán ez a felirat olvasható, non cerceri a maximo contineri tamen a minimo divinum est. Isteninek jele, hogy a legnagyobb sem korlátoz, de a legkisebb is magában foglal. A gyerekes gondolat ez, vagy ide kapcsolható egy másik gondolat, hogy a jó, a jobb ellensége a jónak. A jobb ellensége a jónak. Mert ha mindig a jobb lehetőségre várok, ha azt mondom, hogy ezt most nem teszem meg, mert hátha lesz egy jobb lehetőség, nem vállalok el egy programot, mert hátha lesz majd egy jobb lehetőség, akkor a jót is kizárom, és a jobb az meg nem jön el, a jobb az meg ilyenkor nagyon gyakran el szokott maradni. Akkor megállok, ahogy erre utalt a Szentatya, hogy az ördögnek a műve lehet, hogy nem kell változni, maradjunk meg abban a helyzetben, amiben benne vagyunk. Mindig észben kell tartanunk, írja a Szentatya, hogy a megkülönböztetés kegyelem. Még ha magába foglalja és a gondolkodást, az okosságot, felettük áll, mert egy misztériumba való betekintést jelent. Isten minden egyes emberre vonatkozó páratlan és megismételhetetlen tervébe, mely a legváltozatosabb körülmények és korlátok között valósul meg. Nem csak földi jólétről van szó, nem is csak arról a megelégedettségről, hogy valami hasznosat teszünk, és nem is csak a nyugodt lelkiismeretre iránti vágyról, hanem az engem ismerő és szerető atya színe előtt zajló életem értelméről van szó, melyért odaadhatom magamat, amelyet az atyánál jobban senki sem ismer. A megkülönböztetés elvezet a halhatatlan élet forrásához, azaz oda, hogy megismerjenek téged egyedül igaz Istent, akit küldtél, és Jézus Krisztust. Nem függetleníthetjük magunkat a hosszas imádság csendjétől annak érdekében, hogy jobban megértsük ezt a nyelvet, érteni tudjuk, hogy megkapottnak vélt indítások valóságos értelmét, hogy félelmeink elcsituljanak, egész életünket Isten világosságában tudjuk megkomponálni. Így tudjuk lehetővé tenni a Szentlélektől megvilágosított életből fakadó új szintézis megszületését. Az imádságos megkülönböztetés megköveteli az odahallgatás képességét, készségét. Odahallgatni az Úrra, odahallgatni másokra, a körülöttünk lévő valóságosra, mely mindig új módon szólít meg. Csak az szabad saját elégtelen és lészeges szempontjainak elhagyására, szokásainak, sémáinak elhagyására, akiben megvan az odahallgatási készség. Ezáltal tudjuk meghallani egy ilyen hívást, amely megtöri a biztonságot, de jobb életre vezet. Nem elég, hogy minden jól menjen, és nyugalom legyen körülöttünk. Előfordul, hogy Isten valami többet kínál, mint lusta szórakozottságunkban azt nem ismerjük föl. Ez az odahallgató magatartás végső kritériumként nem csak az evangélium, hanem az azt őrző tanító hivatal iránti engedelmességet is tartalmazza. A megkülönböztetésben való fejlődés lényeges feltétele, hogy felnevelődjünk Isten türelméhez, és ő a miénkkel soha nem azonos időpontjaihoz. Ő nem zúdít tüzet az égből a hitetlenekre, és azt sem engedi, hogy a túlbuzgók összegyűjtsék a konkolyt, mely a búzával együtt növekedik. Emellett nagy lelkűségre van szükség, mely nagyobb boldogság, mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. A megkülönböztetés nem arra irányul, hogy mit tudunk kicsikarni még ettől az élettől, hanem annak felismerése, hogyan tudjuk jobban teljesíteni a keresztségben kapott küldetést. Ez is magába foglalja, hogy készek vagyunk mindenről lemondani. A boldogság ugyanis ellentmondásos. A legjobb tapasztalatokat akkor ajándékozza, amikor elfogadjuk azt a titokzatos logikát, amely nem ebből a világból való. Amikor Isten szín előtt kutatjuk életünk útjait, nincsenek olyan terek, amelyek zárva maradnak előttünk. Az élet minden változatában folytathatjuk a növekedést, fölajánlhatjuk Istennek valami többet, egészen olyan helyzetekig, amelyekben a legnagyobb nehézségeket tapasztaljuk. De kérni kell a Szentlélektől, hogy szabadítson meg, üzzel a félelmet, amely akadályozhatna, hogy beléphessünk életünk bizonyos helyzeteibe. Azt kívánom, hogy Mária koronázza meg ezeket a reflexiókat, mert ő olyan fokon érte meg Jézus boldogmondásait, mint senki más. Ő az, aki zavarba jött Isten jelenlétének örömétől, aki mindent megőrzött szívében, engedte, hogy az törjárja át. Szent a szentek között a legáldottabb, aki megmutatja számunkra az életszentség útját, és kísér rajta. Amikor elesünk, nem nyugszik bele, hogy a földön maradjunk. Néha ölében hordoz anélkül, hogy ítéletet mondana fölöttünk. A vele való együttlét vigasztal, megszabadít és megszentel. Az anyának nincs szüksége sok szóra, neki nem kell sokat magyaráznunk arról, hogy ami velünk történik. Elég, ha újra elsuttogunk, üdvözl légy Mária. Remélem, hogy ez sorok segíteni fognak abban, hogy az egész egyházban fokozódjék az élet szentség utáni vágy. Kérjük, árasszon belénk a Szentlélek lobogó vágyat, hogy Isten nagyobb dicsőségére legyünk szentek, és bátorítson az ezzel kapcsolatos nehézségekben. Ilyen módon boldogságban lesz részünk, amelyet a világ nem vehet el tőlünk. Az életszentségre egyik életszentség útjának egyik fontos része a megkülönböztetés tehát, hogy lássuk, hogy mi a világ szelleme, és mi az, ami a lélektől érkezik, hogy megvizsgálva mindent válasszuk a jót, a lehető legjobbat, az Isten felé mutatót, hogy ne ijedjünk meg a küzdelmektől, ne ijedjünk meg az erőfeszítésektől, hanem hallgassunk az Istenre, oda hallgatva Istenre és a másik emberre járjuk az életszentségnek az útját, hogy majdan elnyerhessük azt a helyet, amelyet Jézus készít számunkra az ő országában, amelyet Jézus újra és újra nekünk akar ajándékozni, és ezen az úton segít és erősít bennünket. Így járhatunk biztos lélekkel az életszentség útján, és juthatunk előbbre földi életünkben, hogy majd eljussunk a mennyei örök országba. Erre hív a Szent Atya, amikor az életszentségről szóló dokumentumot átadja nekünk, érdemes újra és újra kézbe venni, forgatni, olvasgatni. Most hallgassunk egy kis zenét.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll mindenkoron, nem én adhatom meg, ő álljon. Szívem örvel, nyelvem énekel, és testem is végében nyugszik el.
Rádióban a pénteki hittanórát hallják kedves hallgatóink, és arra gondoltam, hogy ebben a mai alkalommal egy kicsit hosszabb időt adok arra, hogy lehessen kérdezni, hozzászólni az adáshoz, a témához. Lehet egy picit arról gondolkodni közösen, hogy hogyan készüljünk a 10 nap múlva körülbelül kezdődő nagybőjti időszakra, hogyan járjunk az életszentség útján, milyen tapasztalatok vannak, amiket meg lehet osztani ezen a téren, ezen a területen, vagy akár ugye a múlt heti témánk, a vesztességeknek a témájához is egy picit lehet hozzászólni, lehet együtt gondolkozni ezeken a dolgokon. Az életszentségről szóló pápai dokumentumot olvastuk persze megszakításokkal, amikor egy-egy aktuális téma jött valami miatt. Az életszentségre szóló meghívással kezdte a Szent Atya ezt a dokumentumot, majd két rejtőző ellenségre hívta fel a figyelmet, a mai gnoszticizmusra és a mai pelagianizmusra, amelyek már régi eretnekségek, de ma újra fölítik a fejüket. Majd a Mester világosságában a Szentírásról beszél a Szent Atya, egyrészt a boldogságokról, másrészt pedig a nagy alapszabályról, arról a Jézusi szóról, amikor a, amikor a Máté evangélium végén a ítéletről szóló képet elemzi a Szent Atya. A negyedik fejezetben az életszentség néhány mai jellemző vonásáról beszélt a Szent Atya, egymás elviselése, türelem, szelídség, öröm, humorérzék, bátorság, buzgóság, közösségben és állandó imádságban működik ez az életszentségre való törekedés, törekvés. És a végén pedig a küzdelemről, az éberségről, a megkülönböztetésről szól a Szent Atya, amely jelen van mindannyiunk életében, és amely az életszentségre való törekvésünket újra és újra segítik, illetve akadályozzák, és akkor ilyen módon tudunk járni az életszentségnek az útján. Az elmúlt héten a vesztességekről beszéltünk, a vesztességekről, előtte a betegek világnapján kapcsán a betegségről, a betegségek hordozásáról beszéltünk. Néhány évvel ezelőtt már volt szó egy olyan esetről, amikor valaki a betegségében a gyermeke mellett döntött a várandóságában, és most egy újabb ilyen hírről kaptunk tájékoztatást. A Magyar Kurír idézi a olasz Avenire újságnak a cikkét, bemutatását arról az édesanyáról, aki a daganatos betegsége ellenére elutasította az abortuszt. Még 2012-ben Katerina Morellinél a mellrákot diagnosztizáltak, és őnek a kezelése, ugye az alapkezelése az olyan, ami a várandósággal ellentétes. Ő nem engedte az abortuszt, hanem vállalta, hogy olyan kezeléseket kapjon, amelyek kompatibilisek az állapotára, majd világra hozta a kisfiát, és utána kezdődött el az ő kezelése, ami egy darabig, ez 2012-ben történt ugyebár, és egy darabig minden rendben volt, majd 2015-ben egy agresszívabb, daganatot diagnosztizáltak a szervezetében. Azt írják róla, hogy ebben az időszakban is mindenkinek a mindene volt, hogy sokakat támogatott, zarándokutakra ment, és sok beteggel került kapcsolatba, és jel volt ezeknek a betegeknek a betegség hordozásában. Egyre több ember vette körül. Krisztus közöttünk élő tanúja volt, fénye bevilágította a körülöttünk élőket. Háza kegyhelyé vált, sokan mentek el hozzá beszélgetni, imádkozni. Olyan ember volt ő, akit nem tört le a betegség, nem esett kétségbe, hanem élte továbbra is az életét, élte az intenzív életét, amennyire lehetett, Isten szeretetében való életét, és ez nem a betegség eltagadása, letagadása volt, hanem éppen, hogy a betegség vállalása, és annak a vállalása, hogy ő betegként is tud és akar szolgálni, betegként is tud és akar szeretetben élni, szeretettel élni. Egészen a végsőgig akart gondoskodni szeretett gyermekeiről, a házról, mindent megélt, amit lehetett az állapotában. Írja Filippo Belli teológus pap, aki jól ismerte Katerinát. Soha nem adta föl, folyamatosan kérte Istentől a gyógyulás kegyelmét, legfőképpen az életszentséget maga és családja számára. Az életszentség olyan kérdésé, mindennapos kérdésé vált, de nem azért, hogy minél kegyesebb és tökéletesebb legyen a világ szemében, hanem azért, hogy boldog legyen. Sokakkal velem is megtörtént, írja a cikk szerzője, hogy úgy közeledtünk Katerinához, hogy vigasztalni, segíteni akartuk, de derűje, szeretete, figyelme teljesen magával ragadott. Egy nagy misztérium, különleges fény élt benne, sugárzott belőle. Ő jól tudta, hogy nem más, mint Jézus szeretetteljes jelenléte az életében. Filippo atya szerint mindenki értette, hogy Katerina teljesen átadta magát Jézusnak, készen állt az utolsó nagy fájdalmát is Jézusra bízza, hogy férjének és gyermekeinek nélküle kell élniük. 18 szeptemberében kezdett el fokozatosan romlani az állapota. Januárban a lányának az elsározását előre hozták, hogy még ő is ott lehessen, majd kómába esett, és sokan imádkoztak az ágya mellett, és a temetésére is nagyon sokan gyűltek, összeírja a Magyar Kurír oldala. Tanúságtétel volt ez az élet, ez a halál arról, hogy a halál nem egy végállomás, meg nem egy elviselhetetlen és kikerülhetetlen rossz, hanem a halál része az életünknek. Mindannyiunknak egyszer ezzel szembesülnie kell, és ezt lehet szépen megélni, az errefelé vezető utat lehet szépen megélni, megvalósítani azt, hogy az Isten iránti szeretetünk a legnehezebb helyzetekben, a legnehezebb pillanatokban is velünk maradjon. És egy-egy ilyen példa, amelyről olvashatunk, vagy amelyet személyesen megtapasztalhatunk, ez újra és újra megerősít bennünket, megerősít abban a szeretetben, amely Istenhez kapcsol minket is, Istenhez köt minket is. Ismét egy kis zene következik.
Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott hajkan. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott hajkan. Énekeljetek új éneket, szóljon háladal az Istennek. Életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott ajkán. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott ajkán. Zengjetek pengő víg húrokon, daloljanak a kórusok. Dicsőség! Szereti az Úr az ő népét, győzteseknek adja életét. Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott ajkán. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott ajkán. Örömének hát szóljanak templomában is, szúrjanak. Mindenbe tölt a dicsőséget. Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott ajkán. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folytott.
Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban. Lehet kérdezni, hozzászólni a 374-0904-es budapesti telefonszámon. Szent Péter apostol székfoglalását ünnepeljük a mai napon. A IV. Században ez az ünnep már megvan. Natale de Petri de Katedra névem ehhez kapcsolódik az ünneplés, hogy a római világban az egyetértés napja, a rokonok kölcsönös kibékülést ünnepeltek, ugyanakkor a halottakra való emlékezés is ezekre a napokhoz kapcsolódik. A keresztény hagyomány, ugye Péter apostol halál évfordulóját június 29-ére teszi, de ugyanakkor megemlékeznek Péter apostol elsőségének a születéséről, arról, hogy Péter elsősége az megerősödött. A Galliában, az 5. században a római hagyományoktól függetlenül megünnepelték Péter primátusának az ünnepét január 18-án. Péter apostol római székfoglalás és az antiochiai székfoglalásnak az emlékezetét Galliában január 18-án, Rómában február 22-én ünnepelték. Negyedik pápa ünnepi rangra emeli a napot, és 1960-ig mindkét ünnepet megülték, majd 23. János pápa február 22-ét tartja meg ünnepnek, és a január 18-át eltörli, és Péteri szolgálatot és arra alapozott egységet ünnepeljük ezen a mai napon. Erre lehet odafigyelni az ünneplésünkben. Van egy telefonáló a vonalban. Tessék, Mári Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Azt szerettem volna mondani mindezekre, hogy édesanyámat mindenáron el kell vetetni a gyereket, mert rámegy az élete. Nem tarthatja meg. Édesanyám nem egyezett bele, megtartotta, én nagyon késői szülő, már 40 éves volt, és megszült egészségesen, 80 évet betöltöttem, édesanyámat elgondoztam, csak ennyit szerettem volna mondani. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönjük szépen ezt a szép tanúságtételt. Ha bízunk az Istenben, akkor azért sok minden megtörténik, és persze van egy emberi szempont, amit az orvosok hoznak elénk, de ugyanakkor van egy isteni szempont is, és az Istenre rábízni ezeket a dolgokat, azt hiszem, hogy ez mindennél többet ér, és újra segít és erősít bennünket. Az egyház liturgiájában, mint a mai nap is, vannak különféle ünnepnapok, amik érdekes kapcsolódását hozzák az ünnepnek, meg a hétköznapnak, hiszen a polgári világban, a polgári életünkben hétköznapot élünk meg, és a hétköznapok szerint tesszük a dolgunkat, de ugyanakkor a liturgiában mégis ünnepet ülünk, és az mindennapi életünkben, a saját életünkben is vannak azért ilyen helyzetek, hogy például egy névnap vagy egy születésnap, az nagyon sokszor a munkanap végén leülünk egy picit a családdal egy kicsit ünnepelni, vagy éppen átkerül a nagyobb ünneplés a hétvégére, de amikor a napján, ugye munkanap végén egy picit a születésnaposnak egy kicsit szebbé tesszük a napját, ünnepélyesebbé tesszük a napját, ez azt hiszem, hogy fontos lehet, és ez meg tud erősíteni bennünket abban, hogy az ünnepeinkre hogyan tudunk készülni. Ezek a hétköznapi ünnepek, ezek mindig hatnak és erősítik a nagyobb ünnepeinket. Újabb telefonáló van a vonalban. Tessék, Mári Rádió!
Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én nem magammal kapcsolatban, hanem egy ferences atyával kapcsolatban szeretnék elmondani. Nagyon sokan ismerik ezt a történetet. Páter Faddi Otmár atyának hívták. 9. gyerekként fogant meg, és mindenki lebeszélte, hogy ne vállalja el az édesanyja, mert bele fog halni. És ő nagyon hívő asszony volt, elvállalta, és megszületett Otmár atya Faddi Ágoston néven, majd ferences szerzetes lett, 9 évet ült a börtönbe, és 94 éves korában halt meg, és nagyon-nagyon sokat megtérített a börtönbe, akikkel együtt volt a cellába. És ezt szerettem volna elmondani, hogy az ő szüleinek, édesanyjának is a példája, és az egész élete tulajdonképpen egy szent példa volt minnyájunk számára, akik ismertük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak ezt.
Nagyon szépen köszönjük mi is.
Mindörökké, amen.
Mindannyiunk életében vannak ilyen példák, akikre jó figyelni, oda hallgatni, akik megerősítenek egy nehéz helyzetben, egy nehéz döntésben bennünket, akik segítenek abban, hogy megtaláljuk a jó döntést, és megtaláljuk azt a módot, ahogyan az Istenbe bele tudunk kapaszkodni, ahogyan az Istennek az ügyét tudjuk erősíteni, ahogyan az Isten ügyében tudunk haladni, tovább lépni, ahogy az Isten ügyében meg tudunk újra és újra erősödni. És Jézus azért küld mellénk ilyen segítőket, mert meg akar erősíteni bennünket abban, hogy jó az ő útján járni, hogy jó vele együtt tenni a dolgunkat, élni az életünket, a mindennapjainkat. És ebben újra és újra segítséget találhatunk Jézusnál, újra és újra meg akar bennünket erősíteni Jézusnál. Ezért fontos, hogy a bizalmunkat, az Isten iránti bizalmunkat újra és újra meg tudjuk erősíteni, abban újra és újra jelen tudjunk lenni egymás számára. Várunk további telefonokat, további tanúságtételeket, amelyek az élet mellett szólnak, amelyek az életről szólnak, amelyek segítenek és erősítenek bennünket. Az ünneplés mindig érdekes kérdés a számunkra, hiszen sokan alig tudnak mit kezdeni egy-egy ünneppel is, és ezért lehet az fontos, hogy ahogyan ezeket az apró ünnepeket próbáljuk egy kicsit megülni, megünnepelni, hogy picit azért odafigyeljünk rá, és a hétköznapjaink ne nyomják teljesen el ezeket a csöndes ünnepeinket, akkor azért azt tapasztaljuk meg, hogy Isten megerősít bennünket újra és újra. Azt tapasztaljuk meg, hogy Jézus szeretete újra és újra jelen van az életünkben, mellettünk van, és hogyha merünk ilyen módon jelen lenni az életünkben, a mindennapjainkban, akkor azért Jézus szeretete átsegít a nehézségeken, a problémákon, és segít és megerősít bennünket azon az úton, amely az Isten országa felé vezet el bennünket. Kedves testvérek, a szent időknek a változásai ugye érdekesek a számunkra. Ugye idén április 21-ére esik a húsvétnak az ünnepe. Ennek a okát picit láthattuk a héten, hogy ugye most volt kedden, volt teli hold. Na most ugye a hold tölte az nem egészen az rendes hónapokra jön, hanem körülbelül 4 hét, tehát ilyen 28 nap körülbelül a holdnak a ciklusa, és ugye akkor most így márciusban szintén így 18-a táján, ugye február 28 napos, ezért is ugye 18-ára fog esni körülbelül a teli holdnak az időpontja, és ugye a húsvét ünnepének az időpontját pedig a tavaszi napi egyenlőség határozza meg, a tavaszi napi egyenlőséget követő, holdtöltét követő vasárnap. Na most ugye nagyon közel van a tavaszi napi egyenlőség, az a holdtölte, de még előtte egy-két nappal, összesen 3 nappal, ezért van idén olyan későn a húsvétnak az ünnepe, olyan esik olyan későre a húsvét ünnepe. Bizonyos rendszer, ciklikusságot nagyjából lehet látni, azt szoktam nézni, figyelni, hogy körülbelül 3 évenként van az, hogy a 3 évvel ezelőtti húsvéti dátumtól körülbelül 3-4 nappal kerül korábbra a húsvétnak az ünnepe, kivéve amikor ugrik, ugye március 21-e elé kerülne, akkor a másik végére, április végére kerül a húsvétnak az ünnepe. Most egy pár évig, most 2 vagy 3 évig talán így április közepe táján van a húsvét, aztán majd megint lesz egy-két alkalom, amikor március végére vagy április legelejére esik a húsvétnak az ünneplése. A Zsolozsmás könyveinkben találunk erre egy táblázatot, a zsolozsma.hu oldalon ott szintén van egy táblázat, erre szolgáló táblázat, meg lehet találni, ahol az egyes években megtaláljuk, hogy melyik napra esik, melyik ünnepnap, melyik napra esik, úgyhogy ezeket érdemes keresni, akit ez érdekel, az megkeresheti, hogy hogyan legyenek hogyan vannak ezek az ünnepek, és hogyan tudjuk ezeket az ünnepeket időben elhelyezni, mikor, melyik évben, mi az, ami, hogyan esnek a húsvét, hogyan esik a húsvét ünnepe, és hogyan esik a húsvéthoz kötődő ünnepeknek a dátuma. Tehát ugye most 19-ben április 21-e a húsvét, 20-ban április 12, 21-ben 14, és akkor ugye 22-ben 3 év múlva április 17, tehát itt ez a négynapos ugrás van. Aztán persze időnként vannak benne csalafintaságok, tehát nem biztos, hogy mindig ennyire látható ez, de azért nagyjából ezek az időszakok azok, amik fontosak és érdekesek a számunkra. Kedves testvérek, köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a Mária Rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.